drága szerető mennyei atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Hálódással, magasztalással, dicsérettel, mert a szívünk telve van, atyám, irántad, szeretettel, és tudjuk, hogy te mindent a javunkra fordítasz. Hálákat adunk, atyám, hogy te ellátsz bennünket hozzánk illő eledellel. Táplálsz bennünket, a Szent Szellem szeretet ölelésével veszel körül bennünket. És hálákat adunk, hogy soha nem hagysz bennünket egyedül. Te mész előttünk. Vered le a zárakat, nyitod az ajtókat, egyengeted az utakat, és nyitod a szíveket. Hálákat adunk a te kegyelmedért, amely a mai napon is megújult felettünk, és minden helyzetre meghozza a megnyugtató megoldást. Hálákat adunk a megváltás csomagért, és a menny erőforrásaiért, ami mellénk rendeltetett. És mi ezt működtetjük, és kihirdetjük, hogy győzelembe járunk, mert a nagyobb lakik bennünk, és mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. És az Úr, ami pásztorunk, nem szűkölködünk, füves legelőkön terelked bennünket, és túlcsorduló mértékben ellát bennünket a drága mennyei atyám. Köszönjük, atyám, a gyönyörűséges ígédet, amit nekünk adtál, és hálákat adunk, hogy a mai napon is hallgathatjuk a te csodálatos üzenetedet, mert te szívből szívbe szólsz. És mi megnyitjuk a szívünket, mert a mi szívünk az egy jó föld, és az ige, ami oda bele potyan, az felnövekszik, és gyümölcsöt terem. Jézus Krisztus szent nevében megáldjuk mindazok életét, akik a szívünk tábláján vannak. Gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját a Jézus nevében. És kötve tartjuk a sötétség minden erejét felettetek, és a Szent Vér erejét, védelmét és a Zsoltár 91 hatalmát áldoztjuk ki mindannyiótok felett. A Jézus nevében. Amen.
Hálával és áldással állunk előtted, mennyei atyám. Köszönjük a jelenlétedet, amely jelen van a mai napon, és köszönjük, hogy a szerelmed átölelt minket a mai napon, mert a jelenlét kézzel fogható. Köszönjük, mennyei atyám, ezt a szeretetet. Köszönjük és szeretünk, Úr Jézus, csak rád tekintünk. És köszönjük, hogy te vagy az életünk forrása. Szabadulások, gyógyulások történtek a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy minden iga megtört a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy minden helyre áll a Jézus nevében, mert nálad van a megoldás. Drága mennyei atyám, neked adunk minden helyzetet, minden problémát, minden megoldandó helyzetet a Jézus nevében. Neked adjuk a gyermekeinket, az anyagi helyzetünket, mennyei atyám, a problémáinkat, és mindent, mert tudjuk, hogy nálad van a szükségünk betöltése a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a gonosznak semmi ereje nincs az életünkben, mert egy legyőzött ellenség. Köszönjük a drága Úr Jézusunknak az életét, amely kiontatott a kereszten, és megszabadított minket minden bűntől, minden betegségtől, a szellemi halál átkától. És köszönjük, mennyei atyánk, hogy terelgetsz minket ezen a gyönyörűséges úton, amin járhatunk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a szent igét adtad a szánkba, amit szólhatunk, és ami által megvédhetjük magunkat a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a drága Szent Szellemed által a szívünkben növekedik a megértés. Köszönjük ezt, mennyei atyám. És a mai napon is kérünk, mennyei atyám, hogy munkáld meg a szíveket, nyisd meg a szíveket, és fogadják be az igét, és kapjanak értelmet. És köszönjük, mennyei atyám, hogy minden napon megköszönhetjük az életünket, minden napon kiigazíthatjuk magunkat, és bocsánatot kérhetünk, és megbocsáthatunk mindenkinek a világon. Köszönjük ezt, mennyei atyám, hogy ezt alkalmazhatjuk az életünkben mindenki fele, a Jézus nevében. Megáldjuk az előjárónkat, köszönjük az ő életét, az összes szolgálót. Köszönjük, mennyei atyám, hogy mindenki megáll a helyén, és köszönjük, hogy megáll hitben, és átmegy a megpróbáltatásokon a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hálákat adunk neked minden napunkért, minden jó dologért, amit elvégzel az életünkben. Köszönjük, hogy jobbá teszed az életünket. A Jézus nevében. Amen.
Amen. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy újra együtt lehetünk. A futószalagról folyamatosan potyognak le a szeretett tanítások. Nem csak nálunk, hanem ahogy figyelem a pesti gyülekezetben is. A szeretett tanításokra nagy szükség van. Mert azok felfedik, hogy Krisztus testében hol vannak kiigazítani való dolgok. A viszály, az ellentétek és a torzsalkodás megszüntetése fogja eredményezni az egységet, és az egység következtében pedig megjelenik Isten áldása. Ma a megbocsátásról fogtok tanítást hallani, és átadom a szót, a pulpitust Évinek.
Drága testvéreim, a múlt alkalommal a szeretet bejárásról tanítottam nektek a múlt hónapban. Ebben hónapban folytatjuk a megbocsátással. A megbocsátás az egyik legfontosabb kihívás az életünkben. A megbocsátás nem érzéseken alapul, hanem egy tudatos döntésen. Sokkal könnyebben át tudunk lépni a sérelmekből adódó megpróbáltatásokon, ha minél többször gyakoroljuk a megbocsátást. Különböző próbatételeken kell átmennünk. És nagyon fontos, hogy megálljunk ebben hitben, amikor egy megpróbáltatás jön, amikor egy betegség jön, amikor egy helyzet jön az életünkben, akár egy anyagi helyzet, egy nagyobb kiadás, vagy a gyermekeinkkel kapcsolatosan, vagy a családunkban, bármilyen területen. Hitben meg kell állnunk abban próbán, mert tudjuk azt, hogy Jézusnál van a megoldás, nincs máshol. Hiába igyekszünk a saját elgondolásunk szerint, nem fog sikerülni. A Jézus a mi életünk forrása, és őrá kell tekinteni. Tehát különböző próbatételeken kell átmennünk ahhoz, hogy Isten feljebb tudja minket emelni a szellemi növekedésben. Ha hitben kitartunk a próbákban, akkor Isten látni fogja azt, hogy engedelmesek vagyunk-e neki, és megállunk-e az ő tervében. A Jakab 1-es fejezetéből olvasom fel az igét, a 2-es-3-as igeverset. Én az egyszerű fordításból olvasom el nektek. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszi próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Amen. Az előjárónk is ezt az igét hozta elő. És köszönjük az Úrnak, hogy jobban van, és most már második vasárnapon szolgált felénk. Ha csak egy kicsit is, de szolgált felénk, és köszönjük, hogy szépen megtartja az Úr, és szépen növekszik a testi felépülésben. Köszönjük ezt az Úrnak, és az ő kitartásának. Csak akkor tudunk a próbákon kitartóan és türelmesen átmenni, hogyha az 1 Korintus 13-ban a szeretet jellemzőit alkalmazzuk is az életünkben. Nem csak tudjuk, hogy le van írva az egész fejezet, az 1 Korintus 13-as. Nem csak olvasnunk kell az igéből, hogy az ott van, azok a jellemzők, hanem azt meg kell tanulnunk alkalmazni a szeretetnek a jellemzőit. A próbák azonban sok mindent előhoznak belőlünk, amikor jön egy próba. És mielőtt eljutnánk a megbocsátásig, bizony sok mindenen keresztül megyünk. Előhozzák belőlünk az zaklatottságot, a megpróbáltatás előhozza az zaklatottságot, hogy valami próba jön, akkor az ember zaklatottá válik. Indulatos lesz, ingerült lesz, gyűlölet lesz a szívébe, és megbocsátatlanság. Tehát nagyon sok mindent előhoz egy próba a szívünkben. De nekünk nem elfutni kellene a próbák elől, mint sokan teszik, hanem igenis átmenni rajta. Mert szembe kell néznünk az életünk óriásaival. Egy példát hozok a Dávidot, mert ő sem futamodott meg Góliát elől, hanem kiállt Isten erejével ellene. Nézzük meg az 1 Sámuelben az igét ehhez. 2 igét fogok az 1 Sámuel 17-ből felolvasni nektek. 1 Sámuel 17-ben a 37-es és a 43-as ige verset. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled. Tudni kell azt a történetből, hogy ez a filiszteus, tehát amikor szembeállt vele Dávid, akkor folyamatosan sértegette őt. Ehhez elolvassuk a 43-as igét. És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok én, hogy te bottal jössz reám, és szidalmazá a filiszteus Dávidot Istenével együtt. És az egyszerű fordításban, ha jól emlékszem vissza, úgy van, hogy sértegeti. Szitkozódik iránta. És bizony az életünk során az emberek mindannyiunkat számtalanszor megsértenek. Olyasmit tesznek, ami nekünk nem tetszik. Vagy éppen nem értenek meg bennünket valamiben. Vagy csalódást okoznak nekünk. Vagy elárulnak bennünket. Ezt Júdás csokja próbának nevezik, mert már elárulta Júdás Jézus, de Jézust mégis megbocsátott neki. Ilyenkor néhány hívőben felmerül az, hogy elsőre igazságtalannak tűnhet, hogy megbocsássunk egy olyas valakinek, aki megbántott bennünket. Mert ugye van, amikor mélyen bele tudnak a szívünkbe hatolni a sértések, a bántások. De nekünk, amikor megsértenek, meg kell bocsátanunk, mert nagyon sok hívő van, akiben ilyenkor fortyog a szívében az indulat, a düh, és ugye azt sugallja, hogy nem úszhatja meg ennyivel, aki megsértett engem. De nekünk Jézus példáját kell követnünk, és meg kell bocsátanunk mindenkinek. Nem a mi dolgunk az, hogy visszavágjunk az embereknek. Nem a mi dolgunk lerendezni velük a dolgokat, hogy miért sértett meg. Mert az az illető úgyis le fogja aratni, amit elvetett. A Róma 12.21 egy nagyon szép ige, amit gyakorolnunk kell. Azt írja, hogy ne győztessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Amen. Tehát nem a mi feladatunk az, hogy foglalkozzunk a másik tetteinek a következményeivel, hanem hogy minél előbb az a feladatunk, hogy minél előbb visszaálljunk a szeretetnek az útjára. Tehát ne legyen bennünk düh. Hanem ha Jézusra tekintünk, ezt is meg kell tanulnunk, föl kell növekednünk szellembe ahhoz, hogy Jézust lássuk, ne a problémát. Tehát azt lássuk, hogy elmegy mellettünk, amit mondott az a sértés, aki megsért bennünket. Mert ha mi torolnánk meg a sérelmet, akkor bizony mi is ugyanúgy járnánk. Ugyanúgy learatnánk a rossz magokat, ahogy a másik ember, aki megsértett minket, és ez tönkre is tenné az életünket. Ha valaki megbántott, akkor ne gyötörd magad évekig azzal. Ne legyen a szívedbe évekig az a bántalom, hanem minél előbb bocsáss meg. Mert amikor megbocsátasz másoknak, akkor azzal magadnak teszel szívességet. Léteznek olyan esetek is, hogy egyfolytában azon munkálkodsz, hogy szeretetben járj azzal az emberrel, aki folyamatosan irritál téged. Mert vannak ilyen esetek. Mindannyiunk életében vannak ilyen emberek. Ők olyanok, mint a csiszoló papír. Ugye állandóan irritálnak, olyanok, mint a csiszoló papír. Ők azok az emberek, akik felé minél többször kellene gyakorolnunk a szeretetet, az isteni szeretetet, kiárasztani feléjük, ami bennünk van. Nagyobb odafigyelést és isteni szeretetet kell feléjük kimutatni. Tehát oda kell rájuk figyelni, hogy hol tudjuk elkapni azt, hogy a szíve megenyhüljön. Hogy ne legyen olyan irritáló, Sajnos vannak ilyen helyzetek. Családokban is vannak. Tapasztalhatjuk. Sajnos tapasztalom én is. Akár a gyermekeink életében, akár bővebb körben, de munkahelyen is előfordul. És sajnos testvérek között is előfordul, az Úrban a testvérek között. Aminek nem szabadna előfordulnia. Tehát nagyobb odafigyelést és isteni szeretetet kell mutatni azok felé, akik irritálnak bennünket, hogy ebből ne alakulhasson ki sérelem, megbocsátatlanság és végül a viszály, mert ennek is van fokozata. Az irritációknak a nagy része a személyiségeknek a különbözőségéből fakad. Onnan ered, mert nem vagyunk egyformák. Nincs egyforma ember, nincs egyforma szolgáló, nincs egyforma vezető, nincs egyforma kórházi szolgálatos, nincs egyforma pásztori szolgálatos, nincs egyforma evangélista. Az ige alapján szolgálunk, de nem ugyanúgy. Mindenkinek megvan egy jellegzetessége. De meg kell tanulni egymás mellett élni. Amikor egy személy folyamatosan ingerli a másikat, és ráadásul még egy légtérben is tartózkodnak egymással, például egy munkahelyen, most csak egy munkahelyet hozok elő, akkor mindkettőnek mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy a szeretet útján tudjanak maradni. Mindegyikre vonatkozik. Mert nem elég, ha csak egyik tartja meg ezt. Nem elég. Ahhoz a másiknak is oda kellene tenni a részét, hogy a szeretet útján járjon. Mert nekünk nem az érzéseink és az indulataink alapján kellene reagálnunk egy sértésre, egy beszólásra. Mert amikor valaki megbánt bennünket, akkor arra is gondolunk, hogy hát több esze is lehetett volna. Több esze lehetett volna annál, hogy beszóljon. Tehát az emberek, azok csak emberek maradnak. Mert bizony érzéseink vannak, és nagyon sok minden előfordul az életünkben. Az érem másik oldala pedig az, hogy mi vajon hányszor bántottunk meg másokat, mert volt ilyen eset, meg lehet, hogy véletlenül lesz is, amit észre se veszünk, és ugyanúgy viselkedünk, mintha semmi nem történt volna, mintha nem is bántottuk volna meg a másikat. Sajnos vannak ilyenek. Mi sokkal többek vagyunk, mint az érzések. Sokkal többek. Mi szellemi emberek vagyunk. Istentől születtünk, és nekünk az isteni szeretetet kell gyakorolni. Ez mindegy szellemi birodalom. És a szellemi birodalmat kell magunkhoz venni. És nem az, hogy ki mit csinál. Mit szól. Szólja Isten igéjét mindenki, mert az a legszebb a világon. Szólja a szeretetnek a szavait, amit Jézus tanított velünk. Tehát többek vagyunk, mint az érzéseink. Sokkal többek vagyunk. Ezért meg kell tanulnunk, hogy az érzéseink helyett az ige alapján cselekedjünk, mert addig nem megyünk át a próbán, amíg nem növekedünk fel odáig, hogy megértsük. Az Efézus 5-ben, nézzünk meg igét, Efézus 5-ben az 1-es 2-es igét. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta mi érettünk ajándékul, áldozatul, és jó illatul az Istennek. Amen. És ebbe azt látom még ebbe a gyönyörűséges igébe, hogy mi is odaadtuk az életünket az Atyának. Mi is odaadtuk mindannyian, akik a Krisztus testében vagyunk. Mert mindannyian szolgálunk valamilyen módon. Minden egyes tagja a Krisztus testének. Vagy így, vagy úgy, de szolgálunk, mert megadja az Úr a lehetőséget arra, hogy mikor kinek szóljunk, mikor kinek a szíve nyílik meg irántunk, hogy tudjuk szólni az Úr igéjét neki. Valószínűleg lesznek mindannyiunk életében olyan személyek, akiknek újra és újra meg kell bocsátanunk. Ilyen eset volt Péter helyzetében is, ugye, amit már az előző alkalommal mondtam a szeretetben járásban, megemlítettem, ami a Máté 18.21.22-ben van, most nem fogom felolvasni, Abban megkérdezte Jézustól Péter, hogy hányszor kell megbocsátanom a testvéremnek ugyanazért. Ja, mert ezt kérdezte Péter, hogy 7-szer is meg lehet bocsátani? Mert valószínű már hetediknél tartott a hetedik megbocsátásnál az illetővel szembe. De Jézus azt mondta neki, hogy még 70-szer, 7-szer is meg lehet. Ne unjuk meg soha. Mert Péter is már a hetediknél már unalmas volt neki, hogy ugyanazért meg kell bocsátani. Már sokalta. Isten mindenért megbocsátott nekünk. Jézus mindenért megbocsátott nekünk. Elhordozta a megbocsátatlanságot is. És megbocsátott. Az utolsó szava az volt a kereszten, bocsáss meg nékik, Uram. Nem tudják, mit cselekszenek. Az ellenségeinek megbocsátott. A gyönyörűséges Jézusunk. Tehát azt mondta a Jézus, hogy számtalanszor meg lehet bocsátani. Ahányszor csak kell, ahányszor csak lehet, ahányszor csak meg akarsz bocsátani. Mert nem kötelezhetünk rá senkit. De meg lehet. Lehetőséget megkaptuk rá. A 7-es szám a Bibliában a tökéletességnek a száma. Ez Istennek a száma. Nagyon sokszor megjelenik az írásban a 7-es szám. Tehát nem szabadna megengedni magunknak a keserűséget, a neheztelést és a megbocsátatlanságot, mert az tönkre tehet bennünket. Fel kell ismerni a szívünkben, hogy megbocsátás van a szívedben, vagy megbocsátatlanság. Mert ezt fel tudjuk ismerni, mert ez egy belső bizonyosság. Egy belső bizonyosság fogja jelezni, hogy ott belül valami nincs rendben a szívünkben. Ez a szellemünknek a hangja, ami megszólal, a lelkiismeretünk megszólal, hogy amikor nyomást érez az ember, mert bántja az, hogy ha a másik megsértette, bántja, szorongatja, nem tud aludni tőle. És mennyivel jobb, amikor megbocsátunk, és meg tudjuk beszélni a másikkal. Mennyire jól esik az embernek, és megkönnyebbül, megszabadul attól a nyomástól. A szellemünk hangjának engedelmeskednünk kell mindig. Vannak, akik azt gondolják, hogy a megbocsátás területén nincs problémájuk. De sajnos lehetnek olyan régóta fennálló sérelmek, amelyeket elfogadunk az élet velejárójaként. Együtt élünk vele, és nem foglalkozunk vele. Ott mélyen valahol a szívünkbe egy kicsit elfelejtődött, de az ott van. Az emberek annyira hozzászoknak egyes körülményekhez, hogy nem is tudják, hogy mennyire fontos lett volna, ha mindjárt idejében lerendezik a dolgokat. Mert sajnos az élve eltemetett érzelmek azok soha nem halnak meg. Például, ha valakinek valamelyik családtagjával, valamelyik családtaggal, gyermekével, vagy testvérével, vagy valami távoli rokonával valami gondja van, valami sérelme adódik, akkor azt érdemes azonnal lerendezni, hogy ne húzódjon sokáig. Nem tudom, testvérek, tapasztaltatok-e ilyet? Vagy van-e a szívetekbe ilyen? Nálunk is van ilyen. És ezeket minél hamarabb le kell rendezni. Én is bánom, hogy annak idején nem szóltam bele ebbe vagy abba. Mert szeretettel lehet terelgetni mindenkit. De sajnos ráhagyjuk mindig a sorsra, majd valahogy lesz. Nem szabad. Erélyesen, csúnyán nem szabad, de szeretettel lehet mindenkit segíteni. Szeretetben élni a másikkal. A drága Szent Szellem mindig tudja, hogy milyen tanítást kell előhozni a szívünkből. Hogy kinek mire van szüksége. Mert a tanításokra mindannyiunknak van szüksége. De mindig a kellő időben jön elő az a rész, amire nekünk szükségünk van. Magamnak is prédikálok, magamat is tanítom ezzel. És hisszük azt, hogy az Úr tud segíteni nekünk bizonyos dolgokban. Sajnos hallani lehet olyan esetekről is, amikor az emberek a halálukig, a halálos ágyukig elviszik magukkal azt a mély sérelmet, és ott jön elő. És vannak olyan esetek, hogy oda hívja azt az illetőt magához, mikor már érzi, hogy lassan vége lesz a földi életének, és bocsánatot kér. De sajnos ezek az emberek az életüknek jó részében attól függ, mikor történt meg az a sértés, az a fájdalom, ami az a viszály a másikkal szembe évekig képes hordozni, 10 évig, 20 évig, 30 évig. De az utolsó pillanatban is megtörténhet. Ahogy az üdvösség megtörténhet, az újjászületés, ugyanúgy megtörténhet a megbocsátás a szívünkben. És ehhez nagyon fontos, hogy tisztán tartsuk a szívünket. Máté 5.8 azt írja: áldottak, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Amen. A tiszta szívnek az a gyümölcse, hogy sokkal tisztában hallasz az Istentől. Sokkal tisztában éles a hallásod tőle. És így szorosabb a szellemi kapcsolatod is vele. Azonban, ha nem tiszta a szívünk, akkor megtörik az Istennel való kapcsolatunk. Ha sértetlenség van, megbocsátatlanság van a szívünkben, akkor megtörik. Ha szeretetlenséget őrzünk a szívünkben, akkor a szívünknek az állapota nem lesz tiszta, mert ott él egy megbocsátatlanság és egy keserűség nevű óriás. Mert bizony hatalmas dolgok ezek, hatalmas rossz dolgok. Mert sajnos nagyra nőhet a szívünkbe. Sajnos több az a hívő, aki megbocsátatlanságot hordoz a szívébe, mint az, aki nem. A hívőket mondom. Sajnos. Az egész egyházban lehet hallani. És ez ilyen közösségekben. Sajnos. Példabeszéd 4.23. Azt írja: minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Őrizd meg a szívedet, azt írja az írás. Nem azt mondja a Biblia, hogy Isten fog egy angyalt küldeni, hogy te helyetted őrizze a szívedet, hanem saját magadnak kell a szívedet őrizni és tisztán tartani. Vigyázz a szívedre teljes erődből, mert ott van az életnek a forrása. Onnan indul ki az élet. Fel kell ismernünk a sérelmeket, amikor megpróbálnak beférkőzni a szívünkbe. Ilyenkor gyorsan cselekednünk kell, ahogy Jézus tanított minket. Nézzük meg a Máté 5.44-ben. Mit tanított nekünk Jézus, hogy mit tegyünk? Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Isteni szeretettel szeressük az ellenségeinket. Mutassuk a szeretetet feléjük. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Megáldjuk őket. A szentüzet összegyűjtjük a fejükre, hogy az a szentűz, a szent szellem tüze égesse ki a gonoszt a szívükből. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Meg kell cselekednünk a jót feléjük. Meg kell mutatnunk, hogy jó embernek is lehet lenni. És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Amen. És ez nem elég. Mert nem csak ezeket a dolgokat kell megtennünk, hanem meg is kell bocsátanunk. Meg is kell bocsátanunk nekik. A sérelmet el kell dobni, el kell engedni, és el kell felejteni. Többé ne gondolkozz rajta, és ne beszélj róla. Nem kell újra és újra mondogatni a másik embernek, hogy mit tettek velem. Minél gyorsabban eldobod, elengeded és elfelejted a sérelmeket, a bántást, annál könnyebben át fogsz tudni rajta lépni. Ha viszont nem engeded meg, hanem megengeded azt, hogy gyökeret verjen a szívedbe, annál nehezebb lesz megszabadulnod tőle. Nézzük meg a Kolosse 3.13-at. Nagyon sok szép, gyönyörűséges ige van az írásban, amit minél többször kell magunkhoz venni, hogy mélyen gyökeret verjen a szívünkben. Azt írja: viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna. miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Amen. Ebbe az igében megvan írva, hogy a másik ellen, ha panasz van, beszéljük meg egymással. Rendezzük le minél előbb. Már abba a pillanatban, amikor ez megtörtént. Rendezzük le. De sajnos időnként a hívők csak látszatszerű megbocsátást mutatnak. Látszatszerűen megbocsátanak. De ez nagy mértékben különbözik a szívbéli megbocsátástól. Ha valaki megbántott téged, és teljes szívből megbocsátottál neki, az még nem jelenti azt, hogy a korábbi kapcsolatotok is teljesen helyreállt volna. Sajnos, mert a tapasztalatok alapján előfordul, hogy a bizalom elvesztése miatt a kapcsolat már nem ugyanaz lesz, mint előtte. Mert szokták mondani, sokat kell ahhoz gyúrni, hogy az a bizalom visszajöjjön. Sokat kell ahhoz tenni. Az utolsó időkben sokan meginognak a hitükben. Az utolsó időket éljük már egy jó ideje. Sokan meginognak a hitükben, elfordulnak Istentől, és gyűlölködnek, mert a szeretet sok emberben kialszik. A Máté 24-ben nézzük meg az igesort. Máté 24-ben a 10-től 13-ig. Ez az utolsó időkre szól. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amen. Nagyon veszélyes időkben élünk. Ezért nem lehetünk haragban senkivel. Nem szabadna, hogy haragban legyünk. Senkivel. Senkivel nem szabad. Főképpen nem a Krisztusban a testvérekkel. Mert most egy szellemi háború folyik. Ugye a gonosz erők is szellemi eredetűek. Egy szellemi háború folyik, amelynek hatására sokan megsértődnek az utóbbi időkben. Ami a botlásukat és a Krisztustól való eltávolodásukat okozza, elfordulnak a Krisztustól. Elfordulnak a testvérektől. Elfordulnak a szeretettől. De azt meg kellene tartani. A sátán azt akarja, hogy kioltódjon a szeretet lángja a szívünkben. Ki akarja oltani? Nem akarja, hogy égjen a Szent Szellemnek a tüze, a Szent Szellemnek a szerelme szívünkben. Nem akarja, hogy törődjünk el egymással. Nem akarja, hogy odafigyeljünk egymásra. Mi pedig ezt nem engedhetjük meg. Nézzük meg az Efézusi levél 4.32-es. Igen. Azt írja. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Amen. Tehát azért, hogy a szeretet ne aludjon ki a szívünkbe, gyülekezetbe kellene járni mindenkinek. Azon felül több tanítást, minél több tanítást kellene hallgatni, és minél több tanítókönyvet kellene olvasni a szeretetben járásról. Ehhez egy igét mutatott az ige, ez 1 Korintus 13-ban, a 12-es verset. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Amen. Mivel a gyülekezet Isten szeretetére épül, így ott a hívők egy védettségre számítanak. Sok hívő azt gondolja, hogy ha gyülekezetben jár, akkor majd ott nem fogja érni sérelem. Tévedésben van, mert ott is fogja érni sérelem, mert tudjuk is, hogy ezt tapasztaljuk is sok esetben. De ez ne adjon okot arra senkinek, hogy kimaradjon a gyülekezetből, mert azzal csak magának ártana, saját magának. És a drága szolgáló, az Antal Csaba erről tanított vasárnap, ne hagyd el az ott helyedet. Azt mondta az üres székekre, hogy az üres székek ott vannak, az valakiknek a helye, akik elhagyták a gyülekezetet. A helyük megvan. Mert az ott helyed ott van, ahol elkezdted, ahol épültél egy bizonyos mértékig. Felépültél, és utána elment. De máshol nem fogja megtalálni a helyét. Erről is szó volt. És dicsőség az Úrnak. Visszavárjuk őket. Szeretettel vagyunk feléjük. Imádkozunk értük. És várjuk őket kiigazítva. Engedelmesen, szeretettel. Mert többnyire jóval nagyobb az okoskodásunk, mint az engedelmességünk. Ugye az emberek ilyenek. Azért is hagyják el a gyülekezeteket. Mert okosabbak a pásztornál, okosabbak a másik testvérnél. Sajnos. Aki sértettséget hordoz magában, az akadályozni fogja őt a szellemi növekedésben. Milyen a sértődöttség? A sértődöttség az valójában egy akadály az életünkben. Egy nagy csapda. A sértettség szó görög jelentése a következő. Az állatok megfogására kitett csapdának az a része, ahová a csalétket helyezik, hogy az állatot kelepcébe tudják csalni. Ehhez hasonlóan a sátán is felállított egy óriási csapdát mindannyiunk számára. És ez a csali nem más, mint a sértődöttség. Ezért akármilyen mértékű is a sértődöttség, azt mindenképpen fontos kezelni, hogy áldás lehessünk, áldás nyerhessünk, és áldás is lehessünk mások számára. A Zsoltárokban a 133-as igevershez lapozunk, ahogy a múltkor is megnéztük, most is megnézzük, mert múltkor nem az egészet olvastam el, de most szeretném átadni nektek. Zsoltár 133. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mert a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr, és életet örökre. Amen. Ez az igesor azt mondja, hogy ahol együtt és egységben vannak a szentek, ott tud megnyilvánulni az áldás és a kenet. Együtt, egységben és szeretetben. Sok gyülekezetben azért nem nyilvánul meg a kenet, mert többen is viszálykodnak egymással. A gyülekezet a pásztorral, a bárányok egymással, a szolgálók a szolgáló testvérekkel. Ennek mi értelme van? Nem szép dolog. A viszálykodásnak nagyon sok hátránya van. De a drága Jézusunk adott nekünk egy új parancsolatot. A János 13.34-ben. Mit ír? Aki tudja az igeverset, mondhatja velem. Új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amen. És ez a hívőknek szól. Nekünk szól. Nem az elveszetteknek szól. Ez nekünk szól. Nagyon hátrányos dolog a viszálykodás. Nagyon. Mondok egy példát. Ugye egy viszálykodó személy kap egy rossz hírt, ugye vagy egy orvosi jelentést, vagy egy számlát, vagy egy elromlott bojlert, anyagi helyzete van, vagy bármi. Tehát ha egy olyan hívő, aki viszálykodik, oda megy mondjuk a pásztorához, vagy a testvéréhez, és kér egy imát, hogy imádkozzon vele egy akaraton, hogy törjön meg az az iga, szerintetek, van-e eredménye annak az imának? Nem lehet eredményesen imádkozni azzal a személlyel, aki kibeszéli a másikat, aki kritizálja a másikat, a pásztorát, vagy kritizálja a testvért, vagy akármelyik szolgálót, mert ha netán elmegy egy másik helyre, és ott valamit talál, valami rossz dolgot, vagy az egyik keresztény nem úgy nézett rá. Rögtön ekkora dolgot csinálnak belőle. Kritizálják a testvéreket. Vagy ha nincs megbocsátás a szívében, akkor milyen eredmény születik abból? Semmilyen. Nem tud az ember szívében munkálkodni az Úr, ha sértődöttség, ha viszály van az ember szívében. Nem tud. Az életünk folyamán tapasztalhatjuk ezeket. Én is benne voltam, mert volt, mikor megsértődtem a másikra. Amikor zaklatott az ember egy ilyen számlától, mikor jön egy számla, vagy bármi betegség, akkor fölzaklatja magát, mert hogy az megjött az a számla, és azt ki kell fizetni, zaklatottá válik. Akkor se tud az Úrnak a drága szelleme úgy munkálkodni a szívébe, hogy az jó legyen. Pedig akkor is Jézusra kell tekintenünk, de nehezebb megtenni. Meg kell vizsgálnunk az ima életünket. Mert az ima életünk egy tükörkép, amit ha megvizsgálunk, meg fogjuk látni, hogy hol állunk a szeretetben járással. Elmondom a példákat, hogy lehet megvizsgálni, hogy szeretetben járunk-e. Mit beszélsz a háta mögött arról a szeméről, arról az emberről, arról a testvérről, akinek már megbocsátottál? Hogyan beszélsz a háta mögött róla, amikor már megbocsátottál elvileg tiszta szívből? Folyamatosan még utána is kibeszéled, vagy szeretettel beszélsz róla? Hogyan érzel vele kapcsolatban? Milyen szívvel imádkozol érte? Mit kívánsz neki? Vagy éppen hogyan reagálsz arra, amikor őt áldás éri? Örülsz vele együtt? Vagy irigykedsz rá? Nem tudunk addig magasabb szintű szellemi életet élni, testvérek, amíg sikeresen át nem megyünk ezeken a vizsgákon. Amikor volt a házasság hete tanítás, ott azt mondta az egyik testvér, ez túl szép, hogy igaz legyen, ami le lett adva tanítás. Hogy a párok így viszonyuljanak egymáshoz. Túl szép, hogy igaz legyen. A szeretetről, amit tanítottunk. A megbocsátást jól meg kell tanulnunk, hogy kell megbocsátanunk, mert az nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokszor kell gyakorolni az életünkben. Meg kell tanulni rendesen. Hogyha már régóta benned van egy mély keserűség, ha már régóta gondolkozol azon, hogy mit tett veled egy bizonyos személy, az a bizonyos személy, aki megbántott téged, akkor valószínűleg harconod kell a gyűlölet ellen, hogy ne legyen az a késztetés az emberbe, hogy most visszaadom neki. Vagy kapja már meg a büntetését. Harcolnunk kell. Zsidó levél 12-15. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Amen. Ebbe azt írja, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne hozzon, mert ahogy Isten igéje növekedik, az emberben a keserűség is tud növekedni, és az egy óriássá tud növekedni. Úgyhogy az ne legyen a szívünkbe. Mert az el van taposva Jézus nevében. Jobb, ha szembenézel a megbocsátás lehetőségével is. Minél előbb túl leszel rajta, mert ha ezt nem ezt teszed, akkor a megbocsátatlanság el fogja tőled lopni az isteni békességet. Sérelemmel a szívedben is bemehetsz a mennybe, azt mondják. Sérelemmel a szívedben is, mert ha újjá vagy születve, és harag vagy gyűlölet van a szívedbe, attól még bemehetsz a mennybe. Ez ugyanaz, mikor azt mondják, hogy ez olyan rossz dolgot tett, ez a pokolba kerül. De a szívében van az Úr Jézus, akkor is a mennybe kerül. Tehát a mennybe mehetünk, de nem fogod élvezni a jelenlétet, ami Isten közelségében van. Mert a keserűség lekorlátoz mindenbe bennünket. Pedig Isten jelenlétére szükségünk van, mert abban van a teljes öröm és az örökké való gyönyörűség. Zsoltár 16-11. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Amen. Az Úr örömét úgy tudjuk megőrizni, ha minden esetben mindenkinek megbocsátunk, és a szeretet útján haladunk tovább. Ahogy a Nehemiás könyve írja, Az Úr öröme a mi erősségünk. Nehemiásban a 8-10-es vers. Nehemiás 8-as fejezetének 10-es verse. Amen. A mai napi hégenben pont a mai tanításhoz szól az üzenet, amit szeretnék nektek átadni, a szeretet mércéje. Nem tudom, nem mindenki tudja olvasni, és azért szeretném ezt elolvasni. A szeretet nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szembe elkövetett gonoszságot, vagyis nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie. Ez a bővített fordításból van, ez 1 Korintus 13:5. Itt van a szeretetnek a hőmérője, vagyis a szeretetnek a mércéje. Nagyon könnyű rájönni, szeretetben jársz-e. Amikor például sorra veszed a veled szembe elkövetett gonoszságokat, akkor nem jársz szeretetben, mert azon gondolkozó, azt sorolod, azt panaszkodod a másiknak. Amíg Istenben jársz, és teljes maradsz a Szent Szellemmel, nem fogod felrúni a veled szemben elkövetett gonoszságokat. Évek során, amikor igazságtalanságok történtek velem, mondja Hagen, sokszor mondták nekem, én ezt nem hagynám, ezt már aztán nem tűrném el a helyedben. Én nem. Én meg egyszerűen csak becsuktam a számat, soha nem szóltam egy szót se, mosolyogtam és boldog maradtam. Még akkor sem tiltakoztam volna, ha a nagymamám megölésével vádolnak. Továbbra is dicsérem Istent. Halleluja! Hála Istennek, dicsőség Istennek! Azt javaslom neked is, járj szeretetben azokkal, akik gonoszul bánnak veled. Ha az elszenvedett gonoszságtól függetlenül szeretetben jársz, végül feljutsz a csúcsra. Sokan gyengeségnek fogják tartani a viselkedésedet. Még szolgálók is mondták nekem. Lehet valami gyengeség a jellemedben, te sohasem állsz ki a magad védelmében. Ez azonban nem gyengeség, hanem erő. A szeretet soha nem val kudarcot. Én egyszerűen megtagadom, hogy bárki irányában neheztelést tápláljak a szívemben, akár a legkisebb mértékben is. És van itt egy megvallás, amit közösen mondjunk el. Én egy szeretett ember vagyok.
Én egy szeretett ember vagyok.
Ezért nem vagyok sértődékeny.
Ezért nem vagyok sértődékeny.
Nem vagyok ingerlékeny.
Nem vagyok ingerlékeny.
És nem vagyok haragtartó.
És nem vagyok haragtartó.
A szívemben senki irányában nem táplálok neheztelést. A szívemben senki irányában nem táplálok neheztelést. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hálát adunk az Úrnak, hogy mindig valami friss eledellel táplál bennünket. Február 11-én, vasárnap, az alkalom végén, a szeretet ének előtt volt pár mondat, amit Erzsébet mondott. Tegnap el is küldtem a levelező listán a közösség ápolásával kapcsolatban. El ne felejtsétek a szent közösségeket ápolni, ahogy hallottátok ma, hogy ápolni kell a szent közösséget. Azért Jézus sem az 500 ezeres tömeggel tartotta a mindennapi kapcsolatot, hanem azzal a 12-vel. Mindig van egy szorosabb közösség, amivel meg tudjuk ezt tenni, és aztán vannak a lazább, a szélesebb körök, amelyek felé meg szolgálunk. De mindenkinek adja meg az Úr a bölcsességet, hogy ezt kellőképpen tudja kezelni. És biztos vagyok abban, hogy ez azért hangzott el, mert többen szeretnének közösséget az előjáróval, mint amit ő elvív. Tehát ez nagyon jó kép, amit mondott, hogy Jézus a tömegek felé tanított, és volt egy szűkebb kör, akivel szorosabb közösséget ápolt. Köszönjük az Úrnak a mai jelenlétét, érintését, és visszük haza a friss kenetet, visszük haza a békességet, az örömöt, és mindazt, amit a szívünkbe plantált a mai napon. Szeretet, Hát az órában.